Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot és szép hétvégét kívánok azoknak, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Péli Nagy Kata vagyok, a hétvégi menetrend szerkesztője. A következő egy órában, amely egyben szombati magazin műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Ezúttal azonban színházról, méghozzá egy egyszemélyes darabról lesz szó.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Színésznői legendákat idéz meg a róluk szóló cikkek, a velük készült interjúk és naplóik alapján Fodor Anna Mária a Cukor Baba című egyszemélyes előadásában. A montázszerű darab többek között Rutkai Éva, Karádi Katalin, Blaha Lujza, Gobi Hilda és Psota Irén titkait is felfedi. Olá Andrea Könyvben utazom című műsorában Fodor Anna Máriával beszélget.
Mennyire tartozik ránk azok magánélete, akikért rajongunk, akiket tisztelünk? Ma már a bulvárnak köszönhetően sokak élete szinte a szemünk előtt zajlik, úgyhogy igazán üdítő olyan produkciót látni, ahol nem pletykák és szaftos részletek, hanem valódi emberi történetek villannak fel, és minden egyes vallomáshoz tudunk kapcsolódni, hiszen ismerősek az érzések, pedig akik megszólalnak, azokat leginkább filmekben láthattuk. Divák, legendák, színésznők az elmúlt századból és napjainkból. Fodor Anna Mária Cukor Baba című előadása minden ízében rendhagyó. Számos műfaj és rengetegféle érzelem elegyedik benne, tele van szerelemmel, vágyjal, öniróniával és örökérvényű kérdésekkel. Derüljön ki mindenek előtt, hogyan készült, hogyan indult ez a különleges produkció, a Cukorbaba.
Úgy, hogy ugye Blaha Lujza ihlette az egészet, és az ő évfordulójának az alkalmából született meg ez az ötlet, vagy ennek a vonalán akartam felépíteni ezt a színes egyveleget, tulajdonképpen egy montázszerű előadás, amibe így lett egy olyan megfoghatatlan rész, ami a Blaha Lujza életét illeti, amihez olvastam könyveket, meg a naplóját, meg beszélgettem emberekkel, meg kutattam, de tulajdonképpen ez a legmeseszerűbb és a legtávolibb szerintem tőlünk, akár a Psotához, vagy a Rutkai Évához, vagy akár a Tordai Teri életéhez viszonyítva, és a Blaha életét én árnyszínházra képzeltem, és tulajdonképpen egy írásvetítővel beálltunk az én kis lakásomba, és a Krucsó Rita barátnőm, aki volt osztálytársam volt a színművészetén, mert én bábszakon végeztem, kitaláltuk ennek a mesei varázslat részét, és tulajdonképpen tényleg, ami összeköti a kis életeket, az a Blaha Lujza élete, és az ő történeteiből válik le a akár a mi, vagy az én és a többi színész élete, ami megfoghatóbb, ami elmesélhetőbb, de mindenben a látvány és a fantázia az, ami dúsul.
Mennyiben tipikus az, ahogyan Blaha Lujza megérte a színésznőségét?
Mindegyik élet, amit találtam, tipikus. És teljes mértékben, nagyon-nagyon sok szálában tudom az enyémhez kötni. Végül is én is színésznő vagyok, és nagyon érdekes ez a volt osztályfőnökön volt megnézni, és azt mondta, hogy ő tényleg 60-70 éve él színésznők között, és dolgozik színésznőkkel, és színészekkel, és figyeli őket, és mégis olyan érdekes, hogy mennyire sok titok van még, és én is ezeket a titkokat találtam meg, amik közösek velem, és ezeket próbálom elmesélni.
De mi közös?
Sok nehézség, persze. A reménytelen szerelmek, a játszás szerelmek. Ugye Blaha Lujzát Cukorbabának becézték, nagyon hamar férjhez ment. Szekereken, életeken és világokon ment keresztül, mire oda eljutott, hogy Balatonfüreden a kis hajókájával nyugodtan hajókázhasson, és csopakra fölmehessen meginni a barátaihoz egy teját, és én is csopakra járok nyaranta pár éve, ez is olyan érdekes, vagy hogy két éve voltam először abban a kápolnában, ami az ő kis kúriájához nagyon közel van, és olyan érdekes ezeket így a bőrömön tapasztalni, de mindegyik színésznőnek az élete zsigerileg hat, és ugye gyerekkorom óta, hála Istennek, elém voltak tolva ezek a naplók, és nagyon érdekeltek, de nem csak női naplókat olvastam. Például a Huszti Péter könyve is nekem biblia volt. Királyok az alagútban talán az volt a címe, amit nagyon-nagyon-nagyon rég olvastam. Engem érdekelnek az önéletrajzok, és azt hiszem, ebbe akartam kapaszkodni, hogy így tudok azonosulni még inkább az én foglalkozásom beli kollégáimmal tulajdonképpen.
Igen, de téged érdekelt akkor már gyerekként akár, hogyha színész leszek, akkor milyen lesz az életem, vagy mivel kell megküzdeni, mert azért
Nem, csak átéltem az
övéket.
Én nem gondoltam, hogy ez nehéz lesz.
Nem?
Nem. Én azt élveztem, és most is azt élvezem, amikor tényleg olyan feladatom van, amit a zsigereimből, a szívemből, a nőiségemből, a férfiasságomból, az agyamból, a könnyeimből, a fájdalmaimból kiadhatok, mert ettől mozdulok meg, vagy ettől pezseg a vérem, természetesen egy operett daltól is, de teljesen máshogy, és én arra vágytam, hogy ezeken a mondatokon, vagy drámákon keresztül én ki tudjam élni. És most is erre vágyom.
Ezekről a drámákról mindjárt beszélnénk, csak most, ahogy hallgatlak, az jutott eszembe, hogy vajon van-e olyan az ő életükben, amit te most már így alaposan megismertél, ami a tiédben nem adatott meg. Vagy...
A hajó, a jacht. Még.
De mondjuk érzésre, tehát másképp ítélték-e meg a régi korok színésznőit, mint a maiakat?
Én nagyon rajongok, és nagyon tudok tisztelni nagy színésznőket is, de akár fiatalabbakat is. De ez a rajongás szerintem ma már máshogy van, vagy máshova vannak téve a színészek meg a színésznők. Sokan körülöttem bohócoknak gondolják őket, vagy akár kurváknak, erről is beszélek a darabban. De az ünnepeltségük, akár ugye Honti Hanna is megelevenedik a darabban, az teljesen más fokú és más mértékű és elementáris volt, mint ahogy én most látom. De én nagyon tudok oda lenni valakiért, úgyhogy lehet, hogy ez még mindig van, csak én nem veszem észre, vagy én nem vagyok annyira híres, vagy nem is tudom.
Vagy ne vagy annyira szem előtt.
Nem is csinálom azt, hogy annyira szem előtt legyek.
Pont ezt akartam mondani, hogy akkoriban az a tisztelet jele volt, ha írtak ezekről a színésznőkről, vagy interjú készült velük, de ma ugye egy színésznőnek el kell dönteni, hogy minden kérdésre válaszol, vagy pedig tartja magát egy színház.
Ebben én is belecsúszhattam volna, nagyon ügyesen.
De hogy válaszolsz, amivel mosod a hajad típusú kérdés,
pontosan,
hogy mitől ilyen
vagy miért
színű?
Váltam el, vagy miért nem váltam el. Igen, és akkor ezekre én próbáltam vigyázni. De hogy tök érdekes, hogy leveleket kapok például. Ez olyan szép. És én a Pintér Béla és társulatánál vagyok, és ott volt egy előadásunk, amiben van egy anya, fiú jelenet, ami nagyon nehéz, nagyon fájdalmas, néhol agresszív és hangos. De egy gyönyörű jelenet szerintem. És kaptam egy levelet egy férfitől, aki azt írta, hogy ami ott történt, az vele is megtörtént 10 éves korában, és hogy most, ahogy írja a levelet, is csurog a könnye, és úgy ment haza az átriumból, hogy egyrészt élete élménye, másrészt, hogy szétszakadt a mellkasa, és nagyon-nagyon-nagyon boldog voltam egyrészt, hogy így kitárulkozott, másrészt, hogy tényleg ez a visszajelzés, tehát a taps az muszáj, de hogy vannak ilyen nem is rajongók, hanem ilyen levelecskék, amiket én például kapok, és ez nagyon szép, meg nagyon megható, mert ez is pozitív annak ellenére, hogy fájdalmas.
Mit mesélnek a te hőseid ilyen módon az előadásból ezek a nagy színésznők a közönség visszajelzéséről?
Hát a Honti Hanna érdekes például, hogy ő mondja, hogy soha nem éreztem magam egyedül, és soha nem voltam magányos is, és úgy meg van lepődve, hogy úgy meg vagyok lepve azon, mondja, hogy az emberek magányosak vagy szomorúak azért, mert egyedül vannak. És néha én is belecsúszom abba, hogy sajnálom magam, mert egyedül vagyok, vagy sajnálom magam a magány miatt, és akkor meg kell élnem a csendet nyugodtan, hogy ez valamiért van, akár az egyedül lét nem egyenlő a magánnyal, és oda-vissza sem igaz. Én meg tudok ijedni ezektől, miközben nagyon sokat vagyok egyedül, és tök jó meditáció egyedül lenni, és a tanyámon ásni például, vagy spenótot szedni. Ő beszél, tehát a Honti beszél erről, vagy akár, hogyha megy színházba előadást nézni, akkor amíg ki nem jön a nézőtérről, és belemül a kocsijába, addig tapsolja őt ott bent a színházban a közönség, mint nézőt, de mint ünnepelt színésznőt, és ez boldogság. De lehet, hogy ezt is meg lehet tanulni, kezelni, a fene tudja. Nem tudom, milyen lehet ilyen királynőnek lenni. Csak játszadozom ezzel a gondolattal ott a színpadon is.
Milyen élethelyzetek jelennek még meg az előadásban, mondjuk Rutkaitól, Psota Iréntől, Tordai Teritől, másoktól, Gobi Hildától?
A Rutka Évának a csodálatos számunkra ismert életéből, például a Latinovicsal való szerelme, szenvedélye, egymás szétszakítása fogalmazódik meg inkább, ott erre felemegyek, meg a Szimbád világa folyja át azt a kis felmutatást az ő életéből. Gobbi Hilda olyan érdekes, mert nem beszélek a politikai hovatartozásáról sem. Azt hiszem, talán a Nemzeti Színházat sem említem. Viszont az, hogy ő milyen szentimentálisnak mondja magát, és így is élt, és közben meg őt egy nagyon kemény valakinek gondolják, és ezt az egészet így tulajdonképpen megmagyarázza, vagy elmeséli, hogy ő egyáltalán nem, ő annyira örül annak, hogyha süt a nap, és annyira tud örülni egy jó téteménynek, amikor az emberek adnak, és hogy a tél az milyen hülyesség, és ez a begubózás, és a cigarettázásáról, de hogyha még 2 évet kapna, ha azt mondaná az orvos, akkor lenne még idő levegőt venni, és futni, és szaladni, és úgy elképzeled, hogy a Gobbi Hilda fut és szalad, az olyan nagyon vicces, de hogy vagy hogy fogadta örökbe a Rutka Évának a galambjait.
És Karádi Katalin.
Karádi nagyon érdekes, vele úgy találkoztam össze, hogy a Sándor Palival találkoztam, és róla jutott eszembe, hogy nekem ezt a nőt is valahogy meg kéne fognom, vagy utána kéne olvasnom a titkainak. És ő csinált vele egy nagy interjút New Yorkban, és erről faggattam például a Pált, hogy meséljen arról, hogy ott mik voltak, vagy milyen volt a Karádi, mielőtt felvették azt a pár órás beszélgetést, hogy előtte való napokban beszélgettek vele kamera és mikrofon nélkül, és egy teljesen más nő beszélt ott, mint aztán az, akit mi is látunk. Volt egy kalapbolt, ahol ő dolgozott, de a lakásán történt vele az interjú, a saját magáról készült festmény alatt.
De azért ez nagyon megrendítő, ahogyan épp azt a részt mutatod meg, amikor arról beszél, hogy őt hogyan kínozták hosszú ideig.
Az nekem is megrendítő.
Az többenetes.
Minden reggel az volt az ő reggelje, hogy felvitték a Schwab-hegyre, nem kérdeztek tőle semmit, csak agyba főbe verték, és utána visszavitték. Igen. Tulajdonképpen az emberségéért egy darabig ezt csinálták vele. És aztán hazament, és üres volt a lakása, és megpróbálta újra kezdeni többször.
Azért jó, hogy erről beszélünk, mert az előadásodnak éppen ez az egyik varázsa, hogy a magasról a mélybe, és az egyik pillanatban nagyon nevetünk, a másik pillanatban pedig olyan fájdalmakról beszélsz, ami igazán megdolgoztatja az ember lelkét. Ez mennyire volt tudatos, hogy így építsd föl, vagy hol vannak számodra?
Ez vagyok én, ez az érzelmi hullámvasút, meg a fájdalmakból dolgozom, és természetesen látom a szépet is, és hála Istennek észreveszem, és egyre inkább pozitívabb tudok lenni, vagy a negatívságot át tudom fordítani, és ez, ettől nagyon boldog vagyok, és nagyon boldog vagyok a darab végén attól, hogy beszélhetek egy olyan nőnek a történetéről, vagy a történetében az általa elmondott mondatokkal, most Tordai Teriről beszélek, aki hála Istennek él, és adta magát ehhez, és órákon át beszélgettünk, és olyan szép, ahogy az ő királynősége, a majdnem 2 méter magas szertornás alkat, vagy modell alkatú csodálatos lény tényleg így kibontotta az ő szerelmeit, vagy az ő kíváncsiságát előttem, és ezeket én elmondhatom, az fantasztikus, és még van egy pici kis csemege a darabban, ami miatt így a mába lehet hozni. Például az, hogy vannak ezek a celebszerű lányok, akik magukat színésznőnek mondják, vagy előadó művésznek, és van benne egy ilyen vicces rész is, amikor az ő agyával és az ő lelkéből fogalmazom meg az, hogy mik is a mai apró cseprő problémák.
Hát ez micsoda fricska, ezek után, a nagy művészek után megszólal egy ilyen hang, ez...
De komolyan lehet venni, mert neki meg az fáj, meg neki meg az a jó.
Igen, de hogy ő mennyire határozottan gondolkodik a saját jelentőségéről.
Hát persze, megdönthetetlen. Én irigylem ezeket az embereket az önbizalmuk miatt, vagy amiatt a szilárdság miatt, amit fölépítettek magukra vagy magukban, hogy hihessenek ebbe, és elhiggyék azt, hogy ez így egyrészt rendben van, másrészt így vannak egyben, és hogy ez tök jó, amit csinálnak.
Onnan kanyarodtunk el, hogy mennyire volt ez tudatos, hogy így válogattad, hogy jó, akkor Psota Iréntől egy ilyen kicsit melankolikusabbat, akkor a Honti Hannától egy ilyen ünnepelt sztár vagyok, egy ilyen részletet.
Nagyon sok anyag volt, majdnem 30 oldal, ami végül 15 lett, és rengeteg érdekesebbnél érdekesebb dolog, mondat, okosság, bugyutaság van ezekben a naplókban, amivel tudok menni. És valahogy, nem tudom, mert nem vagyok dramaturg, de annyit éreztem, hogy ebből ennyi kell. Több emberrel is beszéltem azért ezzel kapcsolatosan, de valahogy mindig odalukadtam ki, hogy én úgy is érzem, hogy mit kell benne hagyni, és volt, amit van, aki kihúzott volna, én meg visszaraktam, és így lett kerek, és nem azt mondom, hogy nekem lett igazam, de végül is én tudtam, hogy mit akarok.
Meg ez a te álmod, ez mennyire fontos, hogyha visszanézzünk a karrieredre vagy a pályádra, hogy mennyire fontos, hogy van egy előadás, ami nagyon te vagy, hiszen még a saját életedből is van egy momentum az előadásban, szóval hogy ez neked mit jelent?
Mindent. Nekem ez az utolsó utáni gondolatom volt, hogy én csináljak egy ilyet egyedül, és valahogy azt éreztem, hogy imádom a társulatomat, meg itt-ott a nagyon szép munkák megtalálnak, de valahogy kell valami olyan, amit én irányíthatok egy kicsivel erősebben. És nagyon az enyém, és elvihetem ennek az eszméjét, meg az eszenciáját bárhova megmutatni, és mivel nagyon én vagyok, és lehet, hogyha egy kortárs író könyvéből csinálnék, vagy csináltam volna bármit, az is én lennék, mert nyilván magamra formálnám, de így még inkább én vagyok, és nagyon-nagyon csodálatos, és nagyon extra dolog ezt. Fú, tehát le a kalappal azok előtt, akik egymaguk kiállnak. Én most sem nagyon hiszem el, hogy ezt meg lehet, de nagy levegőt kell venni, és tök szépen végig lehet gördülni ezen. És nagyon érdekes, hogy tényleg a fiatal embereket is érdekli, pedig azt gondoltam, hogy nem, de meg lehet fogni a mai embernek is, vagy a mai léleknek is.
Milyen visszajelzések jönnek, most már többször játszottad?
Megható, minden.
Igen?
Igen. Nagyon jó visszajelzéseim vannak, nagyon meghatott arcok is vannak. Most már voltam úgy is vidéken, hogy azért az nem az a közeg volt, hogy a szakma és a barátaim, és nem tudom, hanem tényleg egy olyan vidéki műfház, ahol ismeretlenek vannak a boltból, az eladó fiú, a műfházas lány, a táncos körből a táncos nénik, 80 pluszosak, és valahogy szerintem mindenki magára talál a mondatokban, vagy hogy ismerik ezeket a divákat, ismerik az életüket, aki meg nem ismeri, mondjuk egy fiatal gyógytornászlány volt ott legutóbb, ő meg akarja nézni még egyszer, mert neki meg felkeltette az érdeklődését ez a világ, vagy ez a kultúra. Az is érdekes, hogy miért.
Én még azt is el tudom képzelni, hogy valaki mondjuk nem látott, mert 20 éves, nem látott még egy karádi filmet, akkor ezt fogja magát, és megnézi aztán.
Igen. Vagy meghallgatja még egyszer ezeket a dalokat, amik az előadásban vannak.
Ezeket hogyan választottad ki, hogy ikonikus dalokat akarsz énekelni? Ugye te énekelsz a Pintér Béla Társulatnál is, tehát nagyon sokat énekelsz, neked ez természetes közeged, de itt mi volt, hogy olyan dalok legyenek, amitől mindenkinek fülig ér a szája, mert ismeri, vagy valami más?
Egyrészt ugye Blaha Lujza a nemzet csalogánya, és mindenféleképpen zenésre akartam venni a formát. Nincs, tehát hogy nem egy olyan önálló est, ami teli van rakva dalokkal, hanem felcsendülnek benne vicces is, meg mély dalok is, de például Karádi direkt nem éneklek, mert hogy ő nem akart szerepelni ott a kamera előtt, és akkor én ezelőtt tisztelegve nem énekeltetem a szereplőt magam által.
És kit igen? Honti Hannát, igen?
Honti Hannát, igen, meg a Psota Irént. De hogy sok zene van a darabban, amit pedig a Jankovics Peti kollégám szerzett, illetve segített összerakni, vagy passzított a jelenetekre, vagy az árnyátékokra, úgyhogy üdítő emiatt is.
Olá, Andrea Könyvben utazom című műsorában Fodor Anna Máriával beszélgetett a Cukorbaba című egyszemélyes előadásáról. A beszélgetés pedig rövidesen folytatja.